Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy olyan periódusban vagyunk, amikor nagy vakációra mennének a diákok és a középiskolai diákok is, és az egyetemi hallgatók is, de hát nem felhőtlen ez a nyaralás kezdet, mert hogy az ösztöndíj rendszer átszabásáról próbál a kormány egy rendeletet kiadni, amely még egyelőre nem végleges, de már megvannak az első visszajelzések, és feszültség is van. Kassai Ákossal, a MAKOSZ külügyi referensével beszélünk erről a történetről. Ákos most éppen Brüsszelben van egy ifjúsági konferencián. Köszönöm, hogy itt vagy, és a tetőteraszon tárgyalhatunk arról, ami fáj nekünk, nektek.
Jó napot kívánok, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és elmondhatom a véleményünket az egész helyzetről.
A helyzet az fokozódott, úgy kezdődött, hogy hát először is voltak kritikák a meglévő rendszerrel kapcsolatban, hogy akkor például 30%-a kaphatott egy adott pillanatban az osztálynak érdemi ösztöndíjat, ezt sokalták. A szakértők azt mondták, hogy ha már érdemi, akkor tényleg dolgozzanak meg a diákokért, tehát 15%-ra csökkent. Tették, miközben ugye a 950-es médiát azt 9-esre módosították, tehát valamiféle átrendezésről van szó, de lényegében itt az olimpiai eredményeket is csak egyszeri összeggel bonifikálnák, és vannak még változások, egyebek is. Ti tárgyaltatok a minisztérium illetékeseivel, ilyenkor mindig van egy meghallgatás, bólogatás. Azt hiszem, hogy ígérni ilyenkor szoktak az asztal túlsó feléről, vagy csak azt mondják, hogy jegyzetelünk, aztán majd meglátjuk.
Hát igen, nem igazán szoktak. De igazából szoktuk azt a megértést érezni, amire jelen pillanatban úgy felfigyelünk, hogy igen, most értik, hogy mire gondolunk, és lehet, hogy még egyet is értenek velünk, de sokszor ennek semmi nyoma nem látszik a beszélgetések után.
Tehát, hogy tulajdonképpen ők is csak egy része a rendszernek, nem ők a döntnökök, lehet, hogy van empátia, de nem tartozik rájuk a végső szó kimondása. Ez a benyomásotok?
Igen, igen, ez valahogy így van.
Ilyenkor, ha van egy ilyen helyzet, mert több ilyen is volt, valószínűleg mióta a MAKOSZ létezik, összefogtok a román szervezettel, és így erősebb a hangotok. Ez működik, ez a forró drót minden egyes esetben?
Ez a drót inkább nekünk nagyon fontos, mint kisebbségi diákok. Nekünk közvetlenül nincsenek kapcsolataink az állammal, meg a parlamenttel, meg ahogy alapból a minisztériummal. A román országos gyártanács az, aki minket igazából abban segít, hogy ide mi is rájussunk, és a mi véleményünk is itt számba legyen véve. Úgyhogy azért nagyon fontos, hogy ezt közösen cseréljünk a mi felünkről, hogy mi is érvényesülni tudjunk. Emellett ez nekik is fontos, mert is sokkal több emberre tudnak ők is rájutni, és ezért megpróbálunk minél többször, amikor állást kell foglalni, akkor ezt így közösen tenni.
Hát meg több szem többet lát, valószínűleg ez is előnye lehet annak, hogy árnyalt véleményt és álláspontot tudtok kialakítani. Na most tüntetés is van kilátásban méghozzá vasárnap 8-kor, és ez elindul az egyetemtérről, Bukarestből, és elérkeznek a kormány elé. Hasonló tiltakozások vagy tiltakozás sorozatnak látod-e értelmét akár az ország nagyvárosaiban? Azon kívül, hogy a híradókban vagy akár a rádióban 2 percet nagyjából lefed ez a történet, van-e impaktusa?
Szerintem mindenképpen van impaktusa, mert ilyenkor látszik, hogy mekkora erős a társaság, az a közösség, aki ezek mellett az érdekek mellett ki tud állni, és milyen erős ez a diákság, és mennyire nem kell figyelemen kívül hagyni a véleményüket.
Mivel szoktatok érvelni? Mert ugye, hogyha azt mondja a miniszter, hogy a szociális ösztöndiakra mindenképpen vigyázni fog, inkább a többiek róvására, de hát ezek a szociális támogatások is eléggé, hogy mondjam, szimbolikusak. Tehát vannak azért mély szegénységben élő tanulótársaitok, akiket az a 300-400 lej nem segít ki.
Az egyik érvünk az volt most is, hogy tekintve a 2022-23-as évben most az utolsó év, ha jól tudom, amikor 850 fölött kell legyen az adott diák, hogy megkapja az ösztöndíjat, az érdemösztöndíjat. Ezután a 23-24-es tanévben már 950 fölött kellett legyen, és erre az évre statisztikailag meg 2,5-szerződött a 950 fölötti átlag rendelkező diákok száma. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bevált a rendszer, bevált az, hogy az ösztöndíjat tényleg arra ösztönözte a diákokat, hogy jobb eredményeket érjenek el az iskolában és tanuljanak.
Erre mit mondanak a szakértők? Azt mondják, hogy hát igen, elképzelhető, de vagy azt mondják, hogy nincs elég pénzünk, vagy mit mondanak válaszként?
erre azt is mondták, hogy igen, de igen, mert a tanárok azok hasból beadják le egyet, hogy jó legyen. Én ezzel nem értem, mi ezzel nem értünk egyszerűen, ez nem csak azért történt, nem azért lett 242.000-ből 600.000-950 fölötti diák, mert mindenkinek bevágták a jó jegyeket.
Ezek szerint akkor a tanárok támogatására is számítok, meg a szüleiteknek a szolidarizálására, nem csak egymagatok vagytok, mert ilyen módon a tanári kart is kritika érte.
Igen, számítunk rá, és úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk ebben egyedül, és hogy számunkra is, és számokra is ugyanakkor a fontossággal rendelkezik maga az oktatás, ami a mi szemszögünkből egy befektetés az államnak saját magába, az elő kinevelje a új generációkat és a fiatalokat, segítse az utukon, és úgy gondoljuk, hogy ezt nem csak mi gondoljuk így, és ez mellett többen is ki fogunk állni.
Van egy történetem, régi, mármint, hogy Covid utáni eset Bukarestben történik, amikor az államfő, a jelenlegi még Bukarest főpolgármestere volt, és pontosan a Covid miatt nem osztották ki azokat a díjakat és pénzösszegjutalmakat, amelyeket a Bukarestben élő diákok nemzetközi tantárgyolimpián elért eredményekért kaptak volna. És a késlekedés miatt, ugye egy évet késett ez a ceremónia, az történt, hogy az összes diáknak már csak a szüleje ment el, mert a többiek már külföldi egyetemeken voltak. Számomra ez hát minimum egy felkiáltójel. Ha már itt tartunk, akkor nemzetközi összehasonlításban hogy állunk mi az ösztöndíj rendszerünkkel? Mennyire vagyunk versenyképesek, mennyire tudunk felzárkozni az európai mezőnyhöz?
Hát jelenleg mi is ott vagyunk az élen azzal, hogy mennyi az az összeg, amit a diákok kapnak, viszont ez nem volt mindig így pont. 2023-ban nem volt így, amikor sokkal kevesebb volt ez a bizonyos rászánt összeg, és azóta láttuk azt, hogy egy sikeresebb rendszer felé haladunk, és most azt gondoljuk, hogy ez a sikeres rendszer felé vezető úton egy visszalépés lenne ez a mostani tervezet.
Egyetemi hallgatók és középiskolai diákok tüntetnek majd. Ti egymás között van ugyan néhány esztendőnyi különbség generációs szinten, azért tárgyaltok, egyeztettek, nem csak azért, hogy most együtt vonuljunk ki a térre és tüntessünk, hanem úgy különben is, mert hogy egy 11-es, 12-es diák meg egy első éves egyetemista között már igazándiból alig van különbség.
Megtörténnek, amikor hasonló problémákkal küzdünk, és akkor szívesen fordulunk az egyetemista társainkhoz is, mivel ugyanúgy segíteni tudnak nekünk, és mi is nekik.
Most éppen kint vagy Brüsszelben, és egy nemzetközi diákkonferencián veszel részt. Valószínű, hogy ez a romániai helyzet, ha hírek, hírfluxusok szintjén már kijutott, vagy legalábbis tudnak róla a társaitok. Ők mennyire érdeklődnek, vagy te viszed be ezeket a híreket, és tematizálod akár a szünetekben ezt, hogy itt gond van, hogy éppen mi az állás, vagy helyzet az ösztöndíj rendszerünkkel kapcsolatban?
Sokan el vannak foglalva igazából a saját helyi megoldandó problémáikkal, viszont mindig is nyitott volt ez a közösség, nyitott volt arra, hogy ilyenekről beszélgessünk. Sok olyan probléma van, amivel egy másik országot szervezett, egy másik európai országból találkozott már, és ilyenkor mindig jó érzés megbeszélni velük, hogy vajon ők milyen lépéseket tettek afelé, hogy ezt sikerüljön megoldaniuk például. És, tehát mindenképpen erre nyitott mindenkit, és örülünk, hogy ez így van.
Hogyha csak a MAKOSZ-t tekintjük, akkor ugye van itt többfajta akciótok, amivel tulajdonképpen az értek védelmet fenntartottátok. Az egyik a diák statutum környékén kialakult szakmai vita, a másik pedig ez a tavasszal a kerettantervek kapcsán kialakult szakmai párbeszéd. Mennyire érzitek azt, hogy az, amit ti jól átgondoltan, struktúráltan bemutattok, az arról szól, hogy tényleg nem csak formálisan próbáltok képviselni, hanem szívügyetek az, hogy a társaitok, meg ti magatok is milyen körülmények közt tanultok. Látszik ez a minisztérium szinten, a politikum érzékeli azt, hogy itt tényleg valós gondok vannak, és tényleges válaszokat vártok ezekre?
Úgy érzem, hogy azért érzékeli, Szerintem itt az összes ilyen gyerkképviselőtársam meg tudok beszélni, hogy tényleg szívügyünk ez az egész. Nem kevés munka ezzel foglalkozni, de szívesen csináljuk, és már olyan közel nőtt hozzánk, hogy tényleg nagyon fontos számunkra, és igyekezünk ezt kimutatni a minisztérium felé, és bízunk abban, hogy ezt ők is meglátják.
Ez a nem kevés munka, ez heti hány óra, hogyha most már így kerettantervekről, meg mindenféle egyebekről beszélünk, átlagolva mennyi egy makoszos vezérkari szereplőnek a heti terhelése?
Hát jó, igazából attól is függ, hogy éppen milyen projektek vannak, nekinek mi a feladata, de minden héten szokott lenni legalább egy gyűlésünk, az többet is el szokott tartani, illetve utána dokumentumírások és stb. Én azt mondanám, hogy egy héten 3-4 órát legalább igénybe vesz, de ez lehet sokkal több is és kevesebb is.
Vajon az életszerű lenne az a javaslat, hogy az ilyen típusú munkát felvállaló diákoknak mentessége legyen valami alól? Tehát, hogy azért ez egy plusz erőfeszítés, végül is az oktatásról szól, tehát egy szakmai érdeklődés. El lehet-e képzelni, hogy ennek érdekében valamiféle könnyítést kapjatok a sulitól, vagy a maga a rendszer mondja azt, hogy ez egy plusz munka, ezt ugye fölvállaltátok és pro bono végzitek, és hát valamiféle elismerésre azért sort kéne keríteni.
Igazából elképzelhető, jelenleg ebből annyi van meg, hogy a diák tanács által kiadott igazolásokat azt elfogadják az iskolák, és ezáltal nincs az, hogyha például én el kell menni a konferenciára, akkor nekem igazolatlan hiányzásaim lesznek az iskolában, viszont igazából nem is ezért csinálom, az elismerésért csináljuk meg semmi ilyesmi, de úgy gondoljuk, hogy amúgy rendben van az, ahogy most vannak a dolgok ilyen szempontból.
Tehát akkor nem akartok plusz piros pontokat vagy előnyöket csak azért, mert makoszósok vagytok, de azt viszont szeretnétek, hogyha érdemben tárgyalna veletek a szaktárca. Volt is ugye ilyen találkozás államtitkári szinten, ígéret, hogy ezt majd továbbítják a minisztérium, illetve maga a miniszter felé. Hogyha mégis ma este fele vagy hétfőn megjelenik a sürgősségi kormányrendelet és változatlan, akkor milyen egyéb tiltakozási módok állnak rendelkezésre?
Hát amire most gondolom, tudok az az, hogy mindenképpen sokkal többen jönnek ezen az utcára. Emellett ott van mögöttünk ez az Európai Diáktanács is, aminek én vagyok most a konferencián, a közgyűlésén. Ők is készek a mi oldalunkon lobbizni bármilyen pillanatban. De amúgy reménykedünk abba, hogy eddig nem kell eljutni.
Hát az eddigi tapasztalat nem arról szólt, hogy mindig meghátráltak a minisztériumi illetékesek, de hát lássuk, hogy továbbiakban mennyire sikerül ezt árnyalni. Ha jön a vakáció, akkor már nagyon nehéz tiltakozni. Akkor őszire marad a következő petíciós rendszer, tehát nem hagyjátok magatokat, vagy azt mondjátok, hogy oké, ez most elment ez a vonat, koncentráljunk egyébre, amúgy is van sok minden, amit még helyre kell tenni, és akkor most inkább az energiákat megsporoljuk, és nem erőltetjük, mert nincs akivel.
Hát abban az esetben, amikor ez már teljesen végleges, és már nincs is mit csináljunk ellene, úgy gondolom, hogy hiába való az, hogy ezt húzzuk tovább hónapokon keresztül, mivel soha nem az a célunk, hogy most veszekedjünk az oktatásban dolgozó politikusokkal. Nagyon reméljük, hogy nem kell majd az legyen, hogy visszalépünk, és ez megint úgy fog történni, ahogy ők ezt elgondolták. Viszont ha ez így történik, akkor nem lesz az, hogy most éveken keresztül ezt fogjuk húzni.
Diák statutum az azért egy hosszabb történet volt, és annak a kifutása az arról szólt, hogy egyeztettetek, aztán a minisztérium egy adott pillanatban úgy gondolta, ez tavaly nyár vége volt, hogy eleget beszéltetek, tárgyaltatok, és kihozott egy végső variánst, amivel abszolút nem voltatok megelégedve, és végeztetek egy felmérést az iskolák körében, vagy az iskolatársak körében, hogy akkor annak függvényében egy ti magatok készítsetek el egy statutumváltozatot. Be is nyújtottátok, gondolom, és akkor mi lett a következménye?
Igazából ez a felmérés arról szólt, hogy mit is gondolnak a jelenlegi statutumról a diákok, mennyire van a tisztában vele, és mennyire elégedettek ezzel. Mi ebből azt írtuk le, hogy nem azok, és ezt kommunikáltuk a minisztérium felé, igen. és volt hivatalos állásfoglalás is az ellen, például a büntető szobák ellen. Ennek semmi eredménye nem lett, tehát ez úgy maradt, ahogy volt, és sajnáljuk, hogy ilyenkor nem, nincs meg az a lehetőség, hogy annyira komolyan vegyenek, hogy itt tényleg valami máshogy történjen.
Hát én erre utalok, amikor azt mondom, hogy eléggé visszafogott bizakodással tekintek a mostani párbeszéd lehetőségek felé. Gondolod, hogy egy Brüsszelből érkező közös állásfoglalás az nyom annyit alatban, hogy minimum elgondolkodnak a döntnökök, hogy hopsz, itt egy kicsit elkapkodtuk a dolgot, vagy jó lenne még egy kört futni?
Hát erre nem volt még példa, viszont megint azt tudom mondani, hogy ebben reménykedni tudok, hogy hogyha mégis elkerül a sor, akkor ez tud rajta segíteni.
Mi az, ami még szerintetek egy középiskolás, romániai középiskolás életét megkönnyíteni? Most az ösztöndíjakat nem azt mondom, hogy tegyük zárójelbe, de mi az, ami leginkább vagy legalább annyira foglalkoztat benneteket, és úgy látjátok, hogy évek óta nem sikerül megfelelő, megnyugtató megoldást találni rá?
Egyik ilyen probléma, amit felvetettünk a januárban is, amikor az új kerettantervet közölte a minisztérium, az az, hogy nagyon kevés az olyan opcionális óra, amit maga a diák választ a saját érdekeltségi köre szerint, és azt szerettük volna, hogy az összes órán számából a 30%-a az erre legyen áldozza, úgymond, hogy saját magának választa ki a diák, hogy melyik órára szeretne járni. Ez azt vonhatná maga után, hogy olyan dolgokat tudnának tanulni az iskolában a gyerekek, amik érdekelnék, és ezért ennek következtében szívesebben is állnának be, és elegedettebbek lennének. Egy másik ilyen probléma az lenne, hogy nagyon régiek a tankönyvek, az utóbbi kerettantervet 2009-ben volt kiadva, ezt a mai napig nem aktualizálták, csak most, és azt szeretnénk, hogy tekintve azt a 16 évet, ami azóta eltelt, reflektáljunk arra, hogy mennyi változott a világ, és az újfajta, újszerű gondolkodás és módszer szerint oktassuk ezeket a gyerekeknek az iskolákban.
Most az érettségi eredmények azért visszaigazoltak, legalábbis a román nyelv szempontjából, ugye Hargita megyei adatokat tekintve, de nem csak, hogy valami elmozdult. Tehát, hogy mintha legalábbis abban a pászmában pozitív irányba kezdtek volna a dolgok fejlődni. Ilyenkor összeültök ti is, megnézitek ezeket az eredményeket, vagy akár a most zajló, éppen lezárult képességvizsga eredményeket át elemzitek és összevetitek, és kezdtek ti is gondolkodni, hogy hogy lehetne, mint lehetne ezt az egész rendszert optimalizálni?
Igen, ez meg szokott történni, és most is nagyon boldogak voltunk, amikor láttuk az eredményeket, hogy a Hargita megyeiek sokkal eredményesebben érettségiztek román nyelvből, és ilyenkor mindig van egy ilyen kis megkönnyebbülési érzet, de ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, és ilyenkor mindig mutatjuk a további problémákat és a megoldásaikat is.
Ez a brüsszeli konferencia, ez konkrétan miről szól, hány napos, és mi lesz a végeredménye?
Ez jelenleg az európai diáktanácsnak, ami összefogja Európa szerte a nemzeti diákszervezeteket, ennek a kongresszusa, a döntéshozó fóruma. Itt szoktuk a szervezetnek az alapszabályozását módosítani, megválasztani az új elnökségét, az új szenzorbizottságot. Ez holnap és holnap után lesz esedékes, kétnapos konferencia, és erre egyébként a MAKOS részéről és a Román Országos Diáktanács részéről benyújtunk egy ilyen policy paper-nek nevezett dokumentumot. Ez igazából az OBESZU-nak, a szervezetnek az irányelveit határozza meg, hogy mik a fontos témák, amikre fókuszálnak a következő egy évben. És ez a policy paper az arról szól, hogy hogyan tudjuk inkább bevonni a kisebbségi diákokat a Európa szerte az oktatásba, hogyan tudjuk elérni azt, hogy hivatkozzon rájuk a törvény, hogy legyenek fontos szabályozások arra, hogy hogyan kell cselekedni egyes helyzetekben, amik ezeket a diákokat érintik. Azt reméljük, hogy ezt a kongresszus meg fogja szavazni, és azt is reméljük, hogy minden eredményesebb a közgyűlésünk lesz.
És akkor hétfőn hazajössz, itt megszembesülsz azzal, hogy hát nem tudom, itt hagyok 3 pontot, nem akarok sem jósolni, sem előre siránkozni, de azért felkészülsz arra, igaz, hogy egy jó brüsszeli hangulat után, amikor kvázi sikerként jegyzitek azt, hogy mindaz, amit az előbb vázoltál, révbe jut, akkor hazajöztök, és itt még mindig zavaros a hangulat, legalábbis ami a oktatást illeti.
Igen, ilyenkor, mikor én ugye utazok, igyekszem mindig azon gondolkozni, hogy milyen otthon a helyzet, és azt szerint például elmondani a véleményt az ilyesmi ilyen közgyűléseken is, ezt az állást közvetíteni azt, hogy nálunk mi a helyzet. Úgyhogy ez az otthoni gondolkodás ez nem áll meg ebben a két napban sem, mivel hogy én azokat az otthoni diákokat kell képviselni, akik jelenleg ebben a helyzetben vannak, úgyhogy ez itt is esedékes.
Kassai Ákos, köszönöm, hogy itt voltál velünk, a MAKOSZ külügyi referenseként éppen Brüsszelből köszöntél be a tetőterasztra, ahol a hazai ösztöndíj gondokat taglaltuk, legalábbis a mostani fázist. Vissza fogunk még térni erre a témára, ha nem is tetőteraszosan, de legalább az aktualitás műsoraink okán, úgyhogy ha időnként csörög a telefon, és azt mondják, hogy itt a Kolozsvári Rádió, akkor arra kérlek, hogy szakíts ránk továbbra is időt, és tájékoztass mindarról, ami a diákság berkeiben aktuális, közérdekre számít, és hát végül mindannyiankat érint, mert egy nagyobb kalkulus szerint általában a társadalom egy jó ötöde, negyede az valamilyen módon kötődik az oktatáshoz. Vagy úgy, mert szülő, vagy nagyszülő, vagy kistestvér, vagy éppen oktató. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn jelentkezünk újból a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.